cselekedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyar Péter sikeresnek értékelte a NATO kétnapos ankarai ülését a találkozó után közzétett Facebook bejegyzésében. A miniszterelnök szerint sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Közölte azt is, Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, de nem a nyilvánosság előtt beszélgettek. Juraj Blanár szlovák külügyminiszter örömét fejezte ki amiatt, hogy szavai szerint a NATO tagállamok belátták, Ukrajna nem válhat a katonai szövetség részévé, ezért a jövőben más formában kell együttműködni Kijevvel. A szlovák kormány tervei szerint a védelmi kiadások fokozatosan növekednek majd ott is. Az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására, jelentette be Donald Trump a NATO csúcs találkozó keretében. Az amerikai elnök előzőleg Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel találkozott. Rövid megbeszélés folytatott Volodymyr Zelenszkijjel Magyar Péter miniszterelnök. A két politikus megállapodott arról, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót is tartanak majd. Erről a magyar kormányfő az ankarai NATO csúcsra érkezve beszélt. Magyar Péter kijelentette, a magyar kormány álláspontja egyértelmű, a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Kijevnek joga van megvédeni területi integritását. Hozzátette, Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket és nem küld katonákat. Donald Trump amerikai elnök a NATO ankarai csúcs találkozóján bejelentette, hogy véget ért a tűzszünet Iránnal, miután Teherán kereskedelmi hajókat támadott meg a Hormuzi szorosban, az amerikai hadsereg pedig 20-szor keményebb válaszcsapásokat mért iráni célpontokra, ahogy fogalmazott. Irán közben törvényes célpontnak nyilvánított minden helyet, ahonnan az Egyesült Államok támadást indít ellene, és robbanásokat jelentettek a busheri atomerőmű közeléből is. Ezek gonosz beteg emberek, és meg kell szabadulnunk tőlük, fogalmazott Trump. A szerb rendőrség két feltételezett orosz ügynököt tartóztatott le a szerb-magyar határon, náluk robbanószert is találtak. Feltehetően szabotás cselekményt terveztek végrehajtani Németországban, írta értesüléseire hivatkozva a német Bild. A NATO csúcsot követően Magyarországra érkezik egy kétpárti amerikai kongresszusi delegáció, amelynek célja a magyar-amerikai kapcsolatok újraindítása. A küldöttség az új magyar kormány képviselőivel, valamint civil szervezetekkel is tárgyal majd. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is kezdeményezte a parlament összehívását, a kabinet hét előterjesztés megvitatását tervezi. Elkészült az idei költségvetési leltár, az ütemterv szerint az új hiánycélt augusztus végén határozzák meg, és átfogó törvénymódosítást nyújtanak be az idei évről, mondta a pénzügyminiszter. Kármán András ismertette, a költségvetési törvényben 3,7%-os hiánycélt tervezett az előző kormány 2026-ra, a választások utáni átadáskor a belső ellenőrzés 6,8%-os deficitet mutatott, ami az átvilágítás után további hiánynövelő tételek miatt 7,2%-ra módosult. A valós örökség 8,3%-os hiány, az EU megállapodás alapján várható deficit pedig a GDP 7,5%-a lenne további intézkedések nélkül. Az elmúlt években kialakult rendszer lebontása szükségszerű, hangsúlyozta Mellétei Barna Márton az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén. A kormánypárti politikus azt mondta, ennek része a köztársasági elnök menesztése, valamint a miniszterelnök és a képviselők mandátum hosszának maximálása. Végül az időjárásról, derült lesz az ég komoly felhőkkel, amik időnként majd összeállhatnak, és helyenként zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé megélénkül, helyenként felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben aztán 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. A pápa 200 római szegény emberrel ebédel Castel Gandolfóban. A pápa levele a Szent Kolumbán napra. Egymás hibáztatása helyett gyakoroljunk könyörületet. A túrázótól a zarándokig a ferences protomártírok ösvényén. Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédel Castel Gandolfóban. Július 11-én szombaton Leó pápa mintegy 200 szegénnyel ebédel a Borgo Laudato Si-ben, amely a Castel Gandolfói pápai villakertjében található. Az ebéd a pápával elnevezésű kezdeményezés az eukarisztia ünneplésével kezdődik a teremtésvédelem liturgiája keretében, majd egy találkozó és frissítők várják a résztvevőket, továbbá egy idegenvezetés a Borgo Laudato Si-ben, végül pedig egy közös étkezés a Szentatyával. Az idei összejövetel egy 2025. augusztusában indított kezdeményezésre épül, amikor Leó pápa az olaszországi Albano egyházmegye szegényeivel ebédelt. Ez a találkozás azóta éves rendezvénnyé vált, a Laudato Si felsőoktatási központ támogatásával, amely a Borgo Laudato Si projekt fejlesztését felügyeli. Minden évben más egyházmegyét hívnak meg, hogy összehozza a szegény embereket, menekülteket, migránsokat és más nehézséggel küzdőket, és lehetőséget kínáljon nekik a teremtés szépségében elmerülni egy napra, valamint a pápával való találkozásra. Az idei rendezvényt a Laudato Si felsőoktatási központ, a Szeretett Szolgálat Dikasztériuma és a Római Egyházmegye közösen szervezi, vagyis azokat az egyházi intézményeket és szervezeteket egyesíti a kezdeményezésben, amelyek az olasz fővárosban a kiszolgáltatott embereket kísérik. Fábio Baggio bíboros, a Laudato Si felsőoktatási központ főigazgatója elmondta, hogy a Borgo Laudato Si-t azért hozták létre, hogy bebizonyítsák, a teremtésvédelem és az emberi személy gondozása egy és ugyanazon küldetés. A kezdeményezést Leó pápa társadalmi perifériákon élők felé tett erőfeszítéseinek újabb lépéseként jellemezte, megjegyezve, hogy a találkozás megerősíti az egyház hivatását, hogy jelen legyen mindenhol, ahol az emberi méltóság meghallgatást, közelséget és reményt igényel. Ezt az üzenetet erősítette meg Luis Marín de San Marín érsek, a Szeretett Szolgálat Dikasztériumának prefektusa is, aki szerint a pápa választása rávilágít arra, hogy a valódi szeretet, a közelség, a találkozás és a megosztás által fejeződik ki. Amikor az egyház a legkiszolgáltatottabb embereket helyezi a középpontba, akkor láthatóvá teszi az evangéliumot, és tanúságot tesz arról, hogy senki sincs Isten szívének peremén. Baldassare Reina bíboros, a pápa a római egyházmegyéjének általános helynöke elmagyarázta, hogy a meghívottak olyan emberek, akiket naponta kísérnek a plébániák, a karitász és számos egyházi és társadalmi szervezet a városban. A Szentatyával való találkozás visszaállítja a központi szerepét azoknak, akik túl gyakran a perifériára szorulnak, mondta a bíboros, hozzátéve, hogy ez egyben felhívás az egész keresztény közösség számára, hogy vállalja a befogadás felelősségét. A szervezők szerint a kezdeményezés tükrözi a Borgo Laudato Si küldetését, ahol a teremtett világgal való törődés, az emberi fejlődés és a keresztény képzés egyesül a találkozás, a részvétel és a hit konkrét tapasztalatain keresztül. Az esemény számos katolikus jótékonysági szervezet, plébániai közösség és önkéntes szervezet támogatásának is köszönhető, amelyek a Róma szerte kiszolgáltatott embereket segítik, valamint a helyi vállalkozásoknak, amelyek reggelit és ebédet adományoztak az alkalomra. A Borgo Laudato Si projekt jegyében alakították ki a pápai villák kertjeiben az átfogó ökológia oktatása szemléltetésére azt a kertet, mely nyitva áll minden látogató előtt. A Borgo szó itt egy ökológiai kisvárost jelent, melynek lakói növények, virágok, bogarak, lepkék, madarak, a pápák Castel Gandolfói nyári nyaralója kertjének történelmi környezetében, mely így kézzelfogható példát mutat a Laudato Si enciklika elveinek alkalmazhatóságára. A Borgo hármas célkitűzése, az átfogó ökológiai oktatás, a körforgásos és regeneratív gazdaság, valamint a környezeti fenntarthatóság. A Borgo Laudato Si 55 hektárnyi területen fekszik, amely 35 hektár gyönyörű kertre és 20 hektár mezőgazdasági területre, valamint gazdasági épületekre, üvegházakra és kiszolgáló épületekre oszlik. A Borgo Laudato Si feladata a pápai kertek tekintetében azok megőrzése, karbantartása és gondozása, valamint fejlesztése, olyan új technikák és technológiai újítások alkalmazásával, amelyek lehetővé teszik a terület gazdagságának és integritásának megőrzését a jövő nemzedékei számára.
A pápa levele a Szent Kolumbán napra. Egymás hibáztatása helyett gyakoroljunk könyörületet. A Szentatya államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával levelet küldött Lodi püspökének a 27. Kolumbán napra, amelyben aláhúzza, hogy csak az isteni irgalmasság képes hitelesen szolidáris érzelmeket önteni az emberek szívébe, és elérni, hogy az ellenségek kezet nyújtsanak egymásnak. A pápa emlékeztetett júniusban tett apostoli látogatására, amelynek során Lodigiano-ban lerótta tiszteletét Cabrini Szent Franciska emléke előtt, aki az USA-ba kivándorolt családoknak lett missziós apostola. A lombardiai városban július 4-én és 5-én tartották az Európai Kolumbán közösségek részvételével a 27. nemzetközi találkozót, amelyhez kapcsolódóan különleges eseményeket is szerveztek. Ez a történelmi hagyományokat felidéző találkozó segít megerősíteni a lelki és kulturális kötelékeket, amelyek összekötik a lombard vidéket a kelta kolostorok gyökereivel, Szent Kolumbán, Európa nagy apátjának fényes tekintetétől és ihletétől vezérelve, akinek mottója még ma is a remény ígéretét közvetíti nekünk. Élj Krisztusban, ahogy Krisztus él benned! 14. Leó pápa levelet küldött Maurizio Malvestiti Lodi püspöknek, amelyben köszönti a találkozó résztvevőit. Gratulál kitartásukhoz, amellyel ezt a kezdeményezést évek óta folytatják. Egyre több Szent Kolumbánt követő egyházi és polgári közösséget vonnak be Európa szerte, megismertetve a nagy apát lelki örökségét és aktualitását az európai kultúra számára. A Szentatya különösen nagyra értékeli a tényt, hogy Szent Kolumbán nevében, és mintegy tőle tanulva, nem tartják meg maguknak Isten ajándékait, hanem megosztják azokat mindenkivel. A Kolumbán napokon sok különböző nyelvű és nemzetiségű ember találkozhatott egymással, és együtt fedezhették fel újra a keresztény hagyomány értékeit, hogy válaszoljanak korunk kihívásaira. Ezek között kiemelten nagy jelentősége van a béke kihívásának. Ezzel kapcsolatban a pápa arra szólít, hogy tanuljuk meg Szent Kolumbántól a kiengesztelődéshez nélkülözhetetlen hozzáállást, vagyis a bűnbánat magatartását, amellyel Isten elé helyezzük magunkat, alázattal beismerve hibáinkat, személyesen és közösségileg is. Amikor pedig egy konfliktus háborúvá fajul, halált és pusztítást hozva magával tragikus módon, akkor ahelyett, hogy egymást hibáztatnánk, Isten könyörületéért kell fohászkodnunk az irgalmas ítélőbíróhoz. Csak az isteni könyörület képes emberi könyörülettel elárasztani a szívünket, hogy az ellenségek kezet nyújtsanak egymásnak. Ezekkel a gondolatokkal zárja levelét a pápa, melyeket a Szent Apát ragyogó alakja ihletett. Minden jót kívánva a Lodiban megrendezett Kolumbán napra, ahol nemrég lerótta tiszteletét Cabrini Szent Franciska előtt, majd apostoli áldását adja a találkozó résztvevőire. Az 523 és 543 között született ír szerzetes bejárta fél Európát. Szent Kolumbán Angliában, Bretagne-ban, a Rajna völgyében, majd Lombardiában hirdette Isten igéjét. Monostorokat alapított, melyeket szigorú regulával vezetett. Kora kiemelkedő apostolának tartották, aki új lendületet adott a lanyhuló keresztény életnek. Észak-Itáliában, a Bobbiói kolostorban halt meg 615-ben. Földi maradványait az ottani székesegyház kriptájában őrzik. Az 1940-es években avatták szentté. Ha elveszed az ellenfeleket, nincs többé harc. Harc nélkül pedig nincs győzelmi koszorú. A harccal együtt jár a bátorság, a virrasztás, a türelem, a hűség, a bölcsesség és a kitartás. De ha valakitől elveszed a szabadságát, a méltóságától fosztod meg, írta Kolumbán a szerzetesekhez. Kolumbánus 543 körül született Írország középső keleti vidékén Leinster tartományban. Nagy műveltségre tett szert, az egyházi és világi tudományokban is jártas volt. Fölismerve, hogy számára a világ túl sok veszedelmet rejt magában, a magányban és az imádságban keresett menedéket. Ír szerzetesek nyomában a kontinensre akart menni, hogy vezekléséhez zordabb körülményeket találjon, és a népvándorlás következtében újra elpogányosodott vidékeken hirdesse az evangéliumot. 12 társával együtt útnak indult. Először a Brit-sziget legdélibb pontján Cornwallban kötöttek ki. Angliában, később a galliai Bretagne-ban, majd a Rajna völgyében, s végül Lombardiában hirdették az evangéliumot. Annegréban Gotrannus, burgund uralkodó, egy régi római erődítmény romjait ajánlotta fel a szerzeteseknek, hogy kolostort alapítsanak. A környéken hamarosan híre ment a szerzeteseknek, akik fehér habitusban, kereszt alakban nyírt tonzúrával, szüntelen imádságban és böjtölésben éltek, és kezük munkájával rendezték a kolostor környékét. Az ott élők közül egyre többen kérték, hogy Kolumbán tanítványai lehessenek, így idővel további 2 kolostort alapított. A 3 közösség irányítására Kolumbán a saját tapasztalatai és az ír szerzetesség hagyományai alapján regulát írt azoknak, akik az ő vezetése mellett törekedtek a tökéletességre. Regulája rövid és rendkívül szigorú volt. Szabályokat adott a szerzetesi engedelmességre és a tökéletességre, és szigorú büntetéseket rót ki a szabály megszegőire. Az őskeresztény idők örökségeként építette be a szerzetes életbe a szeretet és az apostoli buzgóság gyakorlását. Szigorú szerzetes életformája hamar elterjedt a német, francia és itáliai földön is. 612-ben Itáliában, Genovától nem messze, Bobbióban alapított monostort. Egy kis település mellett a Szent Péter tiszteletére emelt kis templomhoz kapcsolódva épült föl a kolostor, amely századokon át a szerzetesség és a kultúra fellegvára volt. A 10. században Itália legjelentősebb könyvtára is itt volt. Kolumbán a Bobbiói kolostorban halt meg 615. november 23-án. Erekjét a Székesegyház kriptájában őrzik. Tisztelete több országban is elterjedt. Emléknapját 1969-ben vették fel a római naptárba, és ezáltal az egész egyház ünnepe lett.
A túrázótól az zarándokig a ferences protomártírok ösvényén. Hatnapos gyaloglás a hit, a találkozás és az önfelfedezés megtapasztalásáért. Az Edizioni Terra Santa, a Szentföldi kiadó, közzétette a ferences protomártírok, vagyis első vértanúk ösvényének kalauzát, amely egy körút Dél-Umbrián keresztül. A válladon lógó hátizsák annak a képe, amiről gyakran nem tudsz lemondani. Mielőtt elindulnál, nehéz megválni a mindennapi életedet kísérő tárgyaktól. Minden nélkülözhetetlennek tűnik. Útközben a nézőpontod megváltozik. Kilométerről kilométerre a súly lelassítja a tempódat, és rájössz, hogy néha a felesleges, messze felülmúlja a szükségeset. Ez az egyik legerőteljesebb kép, amelyet Alessandro Corsi, a ferences protomártírok ösvénye című kötet egyik megalkotója használt egy olyan élmény leírására, amely messze túlmutat a túrázáson. A hátizsákod lesz az otthonod a hatnapos gyaloglás során, és megérted, mi a fontos és mi a felesleges az életben. A sietéssel jellemzett korunkban az zarándoklat arra hív, hogy lassítsunk le, fedezzük fel újra az emberibb tempót, és adjunk helyet a lényegnek. Ez a szellem élteti a zarándoklatot, egy 6 szakaszból álló körutat, amely Dél-Umbrián halad keresztül, érintve Ternit, Stronconét, Calvide Lumbriát, Narnit és San Geminit. Az útvonal a ferences rend első 5 vértanújának, Szent Berárd, Otto, Péter, Akkurz és Agyutus testvérek szülőhelyét járja végig. Assisi Szent Ferenc küldte őket 1219-ben Marokkóba prédikálni, majd a következő évben megölték őket. Vértanúságuknak olyan következményei voltak, amelyek meghatározták az egyház történetét. Az 5 szerzetes tanúságtétele annyira ékes szóló volt, hogy Lisszaboni Fernando Ágoston rendi kanonokot a ferencesség felvételére késztette, aki a későbbi páduai Szent Antal lett. A 2010-ben megálmodott és 2015-ben felavatott ferences protomártírok útja még mindig kevéssé ismert más útvonalakhoz képest, de rendkívül gazdag természeti, művészeti és spirituális örökséget őriz. Erdei ösvények, ősi apátságok, ferences remetelakok és történelemmel átitatott falvak kísérik a zarándokot egy olyan úton, amely egyben lelki gyakorlat is. Az utazás során újra felfedezed a lassú tempót, ami lehetővé teszi, hogy megvizsgáld önmagad, mondja Corsi. Rájössz, milyen az élet? Vannak napsütéses napok, vannak esős napok, vannak emelkedők, vannak lejtők. Ez történik a mindennapi életben. A 6 szakasz megtétele fizikai felkészülést is igényel. A hátizsák közel egy hétre a zarándok otthonává válik, és pontosan emiatt egy kis egzisztenciális iskolává alakul. 6 napig mindent magaddal viszel, amire szükséged van. Arra kényszerít, hogy szembenézz egy egyszerű, de kulcsfontosságú kérdéssel, mire van valójában szükségem. A teremtett világról való elmélkedés, amely Assisi Szent Ferenc számára oly kedves volt, így összefonódik a bejárt helyekről való szemlélődéssel, a Fundiszi Szent Benedek apátság romjaitól, a Szent Urbánó Szent barlangjáig, a Romita di Cesitől a ferences kolostorokig, amelyek az egyes szakaszok végén fogadják a zarándokokat. Minden megálló lehetőséget ad a csendre, a találkozásra és az imára. Az idegenvezetőkönyv térképekkel, gyakorlati információkkal, valamint történelmi, művészeti és spirituális adalékokkal segíti a túrázót. De célja mindenekelőtt az, hogy segítsen az olvasónak belső élményként megtapasztalni az utazást. Ezért vonja le a következtetést Corsi, az útvonal mindenki számára nyitott. Sokszor turistaként indul az ember, és zarándokként végzi. Ez talán a ferences protomártírok útjának leghitelesebb szintézise. Egy utazás, amely Umbrián és sok esetben azoknak a szívén halad keresztül, akik úgy döntenek, hogy elindulnak, és megnyílnak a belső megtérés lehetőségének. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. És beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péter Nél és Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival folytatja a beszélgetést a hitről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntjünk a Szent István Rádió hallgatóit. Az előző alkalommal két isteni erényről, a hitről és a reményről beszélgettünk. A mai alkalommal pedig a harmadik isteni erény, a szeretet kerül beszélgetésünk fókuszába. A szeretetet azonban elsősorban nem úgy ismerjük, mint egy erényt. A hétköznapi értelemben sokkal inkább, mint egy érzelem, mint egy érzés, ilyen értelemben használjuk ezt a szót. Ez a szó, hogy szeret, szeretet nagyon sok jelentéssel bír, nagyon sok és gazdag árnyalata van. Milyen rokonértelmű kifejezéseket tudnátok felsorolni, amelyek kifejezik ennek az igének a gazdagságát? Luca?
Például a kedvel, szeretnek az is ugye a szinonimája, meg szimpatizál, komál, a kedvére van, fontosnak tartja.
Eszter, tudnád folytatni a sort?
Igen, tudnám. Például az imád, rajong érte, kedvére van, vonzalmat érez.
Jasmin, van még valami ötleted?
Vonzódik, tetszik, bejön neki kedve.
Anna?
Rokon szenvez, csíp.
Látjuk, hogy ezek a szavak, amelyek úgy elsőre beugrottak nekünk a szeretettel kapcsolatban, nem annyira az evangéliumi szeretetet közvetítik felénk, hanem a szeretet egy inkább passzív, az alany felé felénk irányuló formájáról van szó. Ugye egy olyan szeretetről, ami arról szól, hogy minket szeretnek, velünk kedves valaki, vagy azt mutatja meg, hogyha mi valamit szeretünk, kedvelünk, valami tetszik nekünk, hogy mondtátok, valamit bírunk. Általában ez a szeretet egy távol lévő jó iránti, egy jó dolog megszerzésére, birtoklására irányuló vágy. Ezt úgy is nevezik görögül, hogy erosz. Nem tudom, hogy a ti életetekből tudnátok-e erre a fajta szeretetre mondani egy példát, amikor valamit kedveltek, valamit tetszik, mi az, amit lájkoltok, ami iránt vonzalmat éreztek. Anna?
Hát például egy együttes, versek, zenék, divat,
életstílus.
Például könyvek, ruházkodási stílusok, ilyesmi talán.
Eszter?
Hát szerintem még ugye a filmeket is ide sorolhatjuk, különféle sorozatokat, nem is tudom, más népi kultúrákat esetleg.
Igen, igen, pontosan. Luca, mi az, ami neked kedves dolog?
De igazából ide cselekvéseket is lehet sorolni, mármint, hogy például, hogyha szeret valaki olvasni, vagy
pontosan
sportolni.
Igen, ezek. Igen. hogy érdekes, hogy számos dolgot fel tudtunk sorolni, és ami érdekes, hogy nagyrészt ezek a dolgok, amiket felsoroltak, ezek tárgyak, vagy Luca mondta, hogy valami elfoglaltságok, de hogy nem személyeket említettetek. Ugye érzitek, hogy ez a szeretet és a Jézus által bemutatott evangéliumi szeretet valahogy más. A szeretet, amiről Jézus folyamatosan beszél és tanít nekünk, az nem érzelmekről, nem tetszésről, szimpátiáról, vágyakról, hanem egy aktív cselekvő magatartásról beszél, ami mindig a másik fél javára irányul. Aquinói Szent Tamás azt mondja, hogy szeretni annyi, mint valakinek a javát akarni. Soroljuk már fel, hogy mik lehetnek ennek az evangéliumi szeretetnek a szinonimái. Luca?
Például a megbocsájtás, a megkönnyörülés, meg Jézus ugye azt mondja nekünk, hogy szeressünk minden embertársunkat, úgy, mintha a fele barátunk lenne. És szerintem, hát ugye pont ez a lényeg benne, hogy nem szimpátián alapul, hanem mindenkivel kedvesnek kell lenni, és nem rossz indulatunknak, hanem inkább, hogy mindenkinek próbálni úgy cselekedni, hogy ez neki is jó legyen.
Igen, azt szoktunk mondani, hogy jó Isten szeretete, meg Jézus szeretete is olyan, mint a nap, hogy egyaránt süt. Jókra, rosszakra egyaránt, nem személyválogató. Eszter, van még neked ötleted, hogy mivel tudnánk ezt a Jézus féle evangéliumi szeretetet helyettesíteni?
Hát igen, szerintem, amit Luca itt elsorolt, azok mellett például az adakozás, ajándékozás, a segítség, gyógyítás, felvidítás is ide sorolhatóak.
Igen, köszönöm szépen. Biztosan találkoztatok már ezzel a szeretettel az életetek során. Arra kérnélek most benneteket, hogy egy-egy az életetekből, vagy a környezetetekből, ismerősi körből vett szép példával illusztráljátok már ezt a szeretetet, amiről Jézus beszél nekünk. Jászmin?
Én még egyszer kisebb koromban hazafele az iskolából elestem biciklivel, és nem tudtam fölkelni. És egy hölgy megállt mellettem az autóval, és megkérdezte, hogy tud-e valahogy segíteni. És látásból ismertem a hölgyet, de sose beszéltem még vele, nem váltottunk két szót se, köszönöm viszonyban se voltunk, és azt, hogy megkérdezte, hogy tud-e segíteni, hogy bajom esett-e, megsérültem-e, az szerintem nagyon kedves volt tőle.
Igen, ugye ennek a hölgynek valószínűleg semmilyen érdeke nem fűzött azhoz, hogy neked segítsen, lehet, hogy sietett a munkába, más dolga volt, mégis megállt és segített neked. Eszter, te találkoztál ilyen hasonló szeretettel az életedben?
Szerintem az is az, amikor például én egy olyan emberhez vagyok kedves és segítőkész, aki esetleg nem ugyanígy viselkedik velem, de én ezek ellenére ugyanúgy kedvesen bánok vele és segítek neki, hogyha kéri.
Igen, ugye Jézus beszél az ellenség szeretetről, ami már egy sokkal magasabb erkölcsi követelmény, mint hogyha csak azokat szeretnénk, akik velünk is kedvesek, jót tesznek velünk, ugye az talán nem is olyan nehéz.
Én nem egy ilyen konkrét példára gondoltam, hanem például mikor a buszon átadom a helyemet, vagy segítek leszállni, vagy felszállni egy idősebb bácsinak, vagy néninek, és az olyan jó érzéset tölt el utána, mint hogyha nem is tudom, így a szeretet tényleg így érzem, hogy így elönt belülről, és ez így olyan jó érzés.
Igen, így is van, a szeretet sugárzik, úgyhogy látszik rajtad is, és hát hat a környezetedben élőkre, és az az érdekes, hogy nem is csak arra, ugye, akinek átadjuk a helyünket, hanem ott, akik mindezt látják. Na, Jézus is számos történetet elmond, amelyekkel elénk tárja a szeretet titkát. De nem csak a történetekkel tanít minket, hanem maga is cselekszik. Jó mesterként saját maga mutatja be nekünk, hogyan kell helyesen szeretnünk, cselekednünk. Soroljunk fel az életéből pár eseményt, amelyeken keresztül egyrészt megismerjük az Isten szeretetét, másrészt megismerjük a felebaráti szeretetet.
Hát a gyógyítás, a tanítás, a segítség, megbocsájtás, egymás meghallgatása és az ajándékozás.
Igen, ezek mind jelen vannak Jézus életébe. Mondjunk már rá konkrét történeteket, amikben ezt látjuk, hogy tényleg Jézus képes arra, hogy megajándékozott bennünket, megajándékozta a tanítványait, hogy Jézus gondoskodik a tanítványairól.
Hát Jézustól ugye magát a hitet is kaptuk, és ez is egy nagy ajándék.
Igen, Jászmin?
Például a bénakező ember, akit szombaton meggyógyított, kafarnaumi százados szolgájának gyógyítása, jerikói vak gyógyítása, leprású gyógyítása például.
Jézus egy gyógyító volt, számos embert meggyógyított, sőt, jól mondtad, hogy ezt a bizonyos bénakezű embert, ráadásul még szombaton, ugye egy munkaszüneti napon gyógyította. Jézus számára fontosabb volt a szeretet, mint fontosabb volt az ember, mint a törvény. Eszter.
Hát Jézus ugye gondoskodott is, például az utolsó vacsora előkészítése, halálakor a szűzanyára bízza János apostolt és a tanítványokat.
Pontosan. Luca?
Például még a tanításaival, a példabeszédeivel, meg hát igazából az is, hogy feltámadt, megváltott minket.
Jézus egész életét végig kísérik a szeretet cselekedetei, különböző formákban nyilvánul ez meg, gyógyít, tanít, halottakat támaszt fel, ördögöt űz, ha arról van szó, gondoskodik, ugye a kánai megnyegzőn, gondoskodik a bajba került násznépről, akiknek elfogyott a bora, és azt is látjuk, hogy ezekben az esetekben, jelenetekben Jézus mindig többet ad, mint amit elvárnánk tőle. Ugye akár gondoljuk a kánai menyegzőre, hogy nem akármilyen bort ad, hanem a legjobb bort adja. Vagy a csodálatos kenyérszaporításra, hogy úgy nem strigulálsz, hogy hát van itt ennyi ember, akkor ennek ennyi kenyérre lesz szüksége, meg ennyi halra, hanem olyan bőségesen oszt, hogy még jó sok maradék is marad. Talán Jézus legnagyobb szeretett cselekedete az nem más volt, mint a halála és a feltámadása. Ugye a katekizmusban van egy ilyen kérdésünk, hogy hogy szerette Isten a világot, és az a válasz, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta értünk. Amint látjuk, tehát Jézus szeretete mindig személyek felé irányul. Mindig a másik javát keresi, szolgálja és mindig cselekvő. Nem egy elmélet, és nem egy érzelem, nem egy vágy. Mi segít minket abban, hogy jóvá váljon a szeretetünk? Honnan tudjuk, hogyan kell jól szeretnünk? Luca?
Például a hit és a lelkiismeretünk.
Igen?
És hogy honnan tudjuk, hogy hogyan kell szeretnünk? Uh-huh. Igazából ugye Szentírásban is olvashatunk Isten szeretetéről, meg így a mindennapink részévé válik, hogyha mi is szeretjük az embereket.
De az előbb mondtam, hogy azért a szeretet mögött mindig ott van az értelem és az akarat. Hogyha nincs mögötte, akkor inkább egy vágyvezérelt indulat marad a dolog.
Szent Szellemmel eljegyezve, mint mennyasszony a főlegi, úgy várunk, hogy elvigyél te én benne.
Jézus maga is tanít bennünket, hogyan kell élnünk a krisztusi szeretetet. Számos tanítása aforizmává vált, a mindennapokban is emlegetjük ezeket, talán már el is felejtkeztünk arról, hogy ezek a rövid bölcsességek Jézusig nyúlnak vissza. Biztosan ismertek ti is ilyen mondásokat, soroljunk már fel párat ezek közül. Eszter, milyen aforizmákat ismersz még?
Hát például, hogy nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért.
Mit fejez ezzel ki Jézus?
Hát, hogy valaki képes az életét adni mondjuk a barátaiért, vagy tehát, hogy életét odaajándékozó szeretet.
Ha nem is a teljes életünket, nem is halunk meg a másikért, de mindenféleképpen önmagunkból adunk a másiknak valamit. Luca?
Például, amit egynek tesztek, a legkisebbek közül, azt nekem teszitek.
Pontosan mire gondol itt Jézus?
Hát, hogy neki minden kis cselekedet számít, és minden fontos.
Lesz, amit így egymással cselekedtünk. Meg azok a legkisebbek, akik szükséget szenvednek. Tehát itt arról a szeretetről beszél, amikor nem az édesanyánkat szeretjük, nem a jól szituált barátnőnket, hanem valóban azok felé fordulunk, akik rászorulnak a szeretetünkre. Lehet ez egy bűnös ember, ugye Jézus beszél az éhezőkről, akik börtönben vannak, a betegek. Anna, tudsz még ilyen bölcsességet mondani, vagy egy képet, egy nagyon ismert képet?
Szerest fel a barátodat, mint önmagadat.
Igen, ugye ezt is milyen sokszor mondjuk. Jászmin?
Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal.
Vagy gondoljatok bele, hogy Jézus ugye beszél nekünk a megbocsátásról is, és mondja ezt a két számot, hogy 7-szer és 70-szer 7-szer, hogy ezt is úgy használjuk azért, vissza-vissza nyúlunk gondolatilag oda, hogy azt mondja, hogy amikor kérdezi tőle Péter apostol, hogy Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fiam? Úgy, hogy én megbocsássak neki, még 7-szer is? Kérdezi Péter, és Jézus azt válaszolja, hogy nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Vagy ugye ez a nagyon ismert kép, amit meg használunk is a mindennapokban, az irgalmas szamaritánus. Ezt Jézus pontosan a felebaráti szeretet szemléltetésére használja és mondja el nekünk. Jézus parancsba adja nekünk a szeretetet. Kérdezik tőle a farizeusok, hogy mi a fő parancs, és mit kell tenni, hogy eljussunk az örök életre. És Jézus így válaszol nekik. Szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből. Fele barátodat pedig, mint önmagadat. Mit gondoltok, lehet-e parancsba adni a szeretetet? Lehet-e valakit parancsra szeretni? Uca?
Szerintem nem. Mert mint az nem tudom, hogy mennyire lehet igazi szeretet, hogyha valakit így nyilván tudunk valamennyire szeretni, hogyha akarjuk, de szerintem nem lehet így. Hogyha valaki megparancsolja nekem, hogy szeressem őt például, akkor az attól nem feltétlenül fogom szeretni.
Eszter?
Hát én is ugyanígy gondolom, mint Luca. Szerintem egy utasításra nem lehet teljesen odaadóan szeretni valakit, mert igazából az érzéseinket nem teljesen mi irányítjuk.
No, próbáljuk egy kicsit körüljárni azt, hogy mégis Jézus hogy érthette ezt, hogy parancsolja nekünk ezt a szeretetet. Jézus az övéit mindvégig szeretve nyilvánítja ki az atya szeretetét, amelyet maga kap, és az utolsó vacsorán új parancsot ad a tanítványainak. Amint engem szeret az atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. És úgy folytatja, ez az én parancsom, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Látjuk tehát, hogy Jézus ezt a parancsot egy kapcsolati rendszerbe ágyazza be. Egy atya-fiúi viszony keretébe helyezi tehát Jézus kérését. Mi az, ami, hogyha rátok szól valaki, vagy parancsba ad, akkor általában úgy tesztek. Mi lehet ennek az oka? Eszter?
Hát például, ha valakit szeretünk, akkor már csak azért is megtesszük, hogy neki jót tegyünk, vagy tehát, hogy lássa, hogy azért hallgatunk rá, és mi is szeretjük őt.
Igen, igen.
Illetve, hogyha valamit el szeretnénk kerülni, mint tehát, hogy mondjuk félelemből, vagy valami büntetés kapunk miatta később, vagy...
Luca?
Hát én egyetértek Eszterrel, hogy ez különböző féleképpen lehet érteni, mert például, hogyha az anyukám szól rám, akkor azt azért megcsinál, mert szeretem őt, és nem szeretnék neki fájdalmat okozni esetleg azzal, hogy nem csinálok meg valamit, de például, hogyha egy tanárom mondja, akkor félek a következményektől azért, hogy mi lesz, hogyha nem.
Nagy Szent Bazilios tökéletesen megfogalmazta ezt a három dolgot, azt mondja, hogy ugyanis vagy a büntetés miatti félelem miatt fordulunk el a rossztól, és akkor szolgalelkűek vagyunk. Vagy a jutalom gyümölcsét keresve saját hasznunkra teljesítjük a parancsot, és így a béresekhez válunk hasonlóvá. Vagy a törvényhozónk iránti megbecsülés és szeretet miatt, és így fiakká válunk. És ugye ez a harmadik, amikor egy kapcsolat áll a kérés teljesítése mögött. Ahogy Luca mondta, a legszemléletesebb példája, ahogy a Szent Bazilios is mondja, ez az atyai gyermeki szülői kapcsolat. És ebben a kapcsolatrendszerben, ahol mi Isten fiai, Jézus barátai vagyunk, kéri tőlünk a szeretet parancsának megtartását. Isten fogadott gyermekei vagyunk tehát, a mennyország örökösei. A szeretet tehát mindig több, mint Isten parancsának teljesítése. Ez mindig egy szabad emberi cselekvés, egy döntés, melyet az értelem kísér, egy akarati tett, amely Isten felénk irányuló végtelen, atyai szeretetéből, és a mi gyermeki, engedelmes szeretetünkből fakad. Na, sok szép dolgot elmondtunk a szeretetről. Hogyan tapasztaljátok az életetekben? Könnyű szeretni másokat, vagy nehéz? Mit gondoltak, nem kére lehetetlen tőlünk Jézus?
Hát nem mindig olyan könnyű szeretni a másikat, mert ha mondjuk a másik tesz ellene, hogy ne annyira kedveljük, vagy szeressük őt, akkor elég nehéz, de szerintem később azt a szemét is lehet más belátásra bírni, és akkor könnyebb lesz. Viszont ugyanúgy lehet könnyű is szeretni a másikat, hogyha elég nyitottak vagyunk, és a másik fél is nyitott velünk szemben.
Luca?
Szerintem nem kér tőlünk lehetetlent Jézus. Van, amikor nehéz, hogyha velünk rossz indulatúak, akkor persze nehéz úgy hozzáállni a másikhoz, hogy kedvesen, és akkor segíteni neki, de nem tudom, azért szerintem meg lehet próbálni. Nekem attól nem lesz sem könnyebb, sem jobb, sem rosszabb, hogyha most én rosszul állok hozzá, vagy jól.
Honnan ismerhető fel az, aki szeretetben él? Milyen jelek és ajándékok kísérik annak az életét? Anna?
Aki szeretetben él, az általában mindig mosolyog, és ilyen pozitív energiát sugároz magából, és egyszerűen jó érzés ránézni.
Jászmin?
Szerintem, aki szeretetben él, ugye, ahogy Anna is mondta, sokkal boldogabb, meg nyugodtabb, és nyitottabb az emberek felé.
Eszter?
Tehát, aki szeretetben él, annak az embernek jó lelki ismerete is van szerintem, és ő is ugyanannyira szeret sugározni a szeretetet másokhoz, mint ahogy ő azt kapja. És hát biztos, hogy sok barátra tesz szert, meg békés lehet és vidám.
A szerető szívben úgy mondjuk, hogy a Szentlélek gyümölcsei teremnek. Az öröm, a békesség, a türelem, béketűrés, jóság, kedvesség, szerítség, a hűség, a szerénység, az önmegtartóztatás és tisztaság. Adásunk végén Szent Pál szeretett himnuszának mai nyelvre való átköltésével búcsúzunk a kedves hallgatóktól. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Fabin Tamás, a szeretett himnusz mai nyelven. Ha olyan kiváló szónok vagyok is, mint Kossuth Lajos, vagy Martin Luther Kinggel együtt hirdetem, hogy van egy álmom, de szeretet nincs bennem, olyanná lettem, mint egy leomlott templomtorony megrepett harangja. Ha futurológusként, a jövő mérnökeként, vagy csalhatatlan közvéleménykutatóként előrelátom is a jövőt, szeretet pedig nincs bennem, olyan vagyok, mint egy összalapított, üres kólásdoboz, amelyet unottan rúgnak tovább a kamaszok. Ha akkora hitem van is, mint Assisi Szent Ferencnek, Luther Mártonnak és egy dunántúli parasztasszonynak együttvéve, de szeretet nincs bennem, olyanná lettem, mint a szél által cibált ördögszekér. Ha önfeláldozóan támogatok is alapítványokat, vagy tizedet adok minden jövedelmemből, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint aki követ ad kenyér helyett és skorpiót hal helyett. Ha két végén égetem is a gyertyát, hajnaltól késő estig robotolok, éveken át nem megyek szabadságra, ám szeretet nincs bennem, olyan lennék, mint egy üres belű hagyma. Ha naponta végigjárom a damaszkuszi utat, rongyosra olvasom a Bibliát, ha halálomra bizakodó hittel tekintek, úrvacsorával vagy a betegek szentségével megerősítve készülök elmenni, de szeretet nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet jelentéktelen, mint amikor valaki szamárháton vonul be a városba. A szeretet nevetség tárgya, mint amikor valakinek kezébe nátszálat, fejére tőviskoszorút adnak. A szeretet balek, mint amikor valaki kínzóért imádkozik. A szeretet esendő, mint amikor valaki azt mondja, szomjúhozom. A szeretet meglepő, mint amikor valaki szelíde megszólít egy gyászoló asszonyt a hajnali kertben. A szeretet játékos, mint amikor valaki tanítványai előtt megy Galileába. A szeretet nem fúj egy követ a benfentesekkel, nem kacsint össze a hatalommal, nem bizonygatja önmaga fontosságát, nem örül a pártok és politikusok acsarkodásának, de együtt örül az asszonnyal, aki megtalálja elgurult drachmáját. Nem örül az ügyeskedéssel szerzett vagyonnak, de együtt örül a mezők liliomaival és az égmadaraival. Nem örül a doppinggal elért világcsúcsnak, de együtt örül a fogyatékos kisfiúval, aki szája szélén csorgó nyállal, nagy erőfeszítésekkel társának tudja dobni a labdát. A szeretet soha el nem múlik. Nem veszti el szavatosságát, nem évül el, nem kerül ad acta, nem lesz unalmas, mint a tegnapi újság. Legyenek bár istentiszteletek, véget fognak érni. Legyenek bár egyházak, meg fognak szűnni. Legyen bár ökumenikus mozgalom, el fog töröltetni. Mert még nem találtuk meg a rák és az éjc ellenszerét, nem értjük távoli földrészek lakóinak a nyelvét, nem fogjuk fel más civilizációk felénk sugárzott jeleit. Ám egykor majd egyetlen asztalt ülünk mindnyájan körül, és ő lesz majd minden mindenben. A szeretet nélküli kötelességtudat kedvetlen, a szeretet nélküli felelősség figyelmetlen, a szeretet nélküli igazság kemény, a szeretet nélküli okosság gőgös, a szeretet nélkül barátságosság hűvös, a szeretet nélküli rend kicsinyes, a szeretet nélküli hatalom kíméletlen, a szeretet nélküli birtoklás fösvény, a szeretet nélküli adakozás képmutató, a szeretet nélküli vallásosság bigott, a szeretet nélküli hit vakbuzgó, a szeretet nélküli remény fanatikus, a szeretet nélküli élet értelmetlen. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig a legnagyobb, Jézus.
Elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Élésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsor Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Neil Boyd Egek, mit évő legyek című regényének 7. részét Tóth Levente színművész előadásában, majd kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2 óra 5 perctől Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. igyekezünk. A mai adásban a megújult Citadellát mutatjuk be. 3:05 perckor kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi műsorunk, melyben Szakai László és Várdai Pál egri püspökökről beszélgetünk Budapéter atya teológiai tanárral. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Kolesszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter, Anna Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András, valamint a rádió elnöke Budapéter atya nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten lelke lakik bennetek. Akiben nem lakik Krisztus lelke, az nem az övé. Olvasom a rómaiaknak írt levélben. Krisztus tanításából nyilvánvaló, hogy az isteni szeretet kiáradásba csak úgy kapcsolódhatunk bele, ha magunk is szeretünk, ha az isteni élethez hasonlóan mi is személyi kapcsolatokat építünk ki. Úgy tölthetjük be az Istenkép más hivatását a világban, ha dolgozunk a világ dolgainak, tárgyi viszonyainak, személyes viszonyokká való átformálásán. Feladatunk minden emberi viszony megtisztítása, lelkivé, szellemivé formálása. Csak a többi ember felé megnyílt személyiség méltó a Szent Háromság életközösségére, a lélek benne lakására. Istenünk, a Szentlélek megvilágosító kegyelmével tanítottad híveid szívét. Add meg nekünk, hogy a Szentlélekben rátaláljunk az igazságra, és kegyelme lelkesítsen a lélek szerinti életre.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra.